Iulius. Adi a hónap elején végre szabadul Máriágrömbből, ahol az orvosok még 2 hónapig akarták volna tartani. 13-án már Érményszentről írja Söflin Aladárnak, nyugatos jó emberének. 1 hónappal hamarabb kellett volna jönnöm. Az utolsó hónap már többet ártott, mint használt. Sertés szempontból sikerült a kúra. Meghisztam. S még mindig jól tudok falni. Kedvem is több van, elszántságom is, látásom is, sőt, talán a dolog is fog menni, ha kevés energiámmal okosan gazdálkodom. Minden esetre sajnos valamit mégis Grünben és a kúrában hagytam. Azt a poszthumusz ifjúságot és titánságot, melyet úgy, ahogy az utolsó 3 évben az alkohol táplált. Megjelenik Jack London John Barleycorn című regénye. A cím szó szerinti fordítása nem megfelelő. Az angol barley azt jelenti, hogy árpa, a korn, hogy szem, mag. Árpa szem János. Ezt a nevet állítólag a 18. századi neves kótköltő Robert Burns ültette az angol köztudatba, azonos című balladájával, amit Szabó Lőrinc Árpa Jankó címen fordított le magyarra. Fogadta 3 keleti nép, nagy király ura, Árpa Jankónak eskürá, halált kell halnia. Eke kivágta, a kapa rájörögöt húzott, s hirdette új nagy eskü, hogy Árpa Jankó halott. De jött a szép derűs tavasz, sultak langyzáporok, és Árpa Jankó talpra állt, s féltek a gyilkosok. Jöttek a hőnyár napja is, jött Jankó ereje, fejét dárda körvédte, hogy ne bántsa senki se. S jött szeliden az édes ősz, s ő sápadt, gyenge lett. Rogyószára csügget feje mutatta, hogy beteg. Egyre fakóbb lett, öregebb, s fájobb tekintetű, s ellenségeiből kitört a rejtett régidő. Térde alatt levágta nagy és éles fegyverük, és vitték megkötve kocsi, mint egy gonosz nevőt. Hanyat fektett, és rá nehéz furkokkal, s újra rá akasztották szelekel, és forgatták föl s alá. S töltötte gödröt peremik folyóvizeivel, s beledobták, ússzék, ha tud, ha nem, merüljön el. Teregették a szérüre, s úgy kínozták tovább, s amint életjelt adott, lökték idébb odább. Bőszláng aszalta, perzselő a csontja veleit, s 2 kő közt porrázuszta egy molnár, a főpribék. Csapolták szívéből a vért, s itták körös körül, és mennél többet a szívük annál jobban derült. Árpa Jankó nagy és nemes vitéz volt, büszke hős. Vérét, ha csak kóstolód is, bátor leszel, s erős. Bút bajt felettet az a vér, és örömöt növel. Dalul az özvegy tőle, bár szemét könny tölti el. Árpa Jankót éltesse hát minnyájunk pohara, dús fiai ne tűnjenek skót földünkről, soha. Ezek után már az olvasó is sejti, hogy ki is ez a John Barleycorn. Jack London először 5 éves korában találkozott vele, amikor anyja rábízott egy veder sört, hogy vigye ki a mezőn dolgozó apjának. A fiúcska nehezen cipelte a színültig megtöltött edényt, amelyből jócskán kirocsant a lábára. Sajnálta kárba menni a sört, amiről a felnőttektől tudta, hogy jó, és elhatározta, hogy leiszik belőle. Olyan kicsi voltam, hogy csak úgy bánhattam el a vederrel, ha leülök és ölembe veszem. Először felhörpintettem a habot. Nagyot csalódtam. Nem éreztem a várt, nagyszerű élményt. Valószínűleg nem a habban van, megjegyzem, nem is ízlett. Aztán eszembe jutott, hogy úgy láttam, a felnőttek félrefújják a habot, mielőtt isznak. Beletemettem az arcomat a habba, és jót szívtam az alatta levő erős folyatékból. Egy cseppet sem volt jó. De mégis tovább ittam. Úgy nyeltem, mintha orvosság lenne, émelyegve és sietve, hogy mielőbb túl legyek rajta. Apám semmit sem vett észre. A veretékes szántóvető szomjúságával kiürítette a vedret, visszaadta és újra munkához látott. Én megpróbáltam a lovakat vezetni. Aztán elvágottam a villogó ekevas elé. Apám visszarántotta a gyeplőt olyan hevesen, hogy a lovak majdnem rám estek. Később elmondta, hogy az eke hajszál híján kizsigerelt. Homályosan emlékszem arra is, hogy apám ölbe vitt a fák alá a szántóföld szélére. Az egész világ forgott és imbolygott körülöttem. Halálos undor kavargott bennem rémítő bűntudattal vegyesen. Egész délután aludtam a fák alatt, és amikor apám napnyugtakor felkeltett, egy nagyon beteg kisfiú ébredt fel és vonszolta magát fáradtan haza. Halálosan kimerült voltam. Lábam mázsás súllyal húzott le, gyomromban valami hárfaszerű remegést éreztem, és ez végigreszkedett a torkomon át az agyamig. Olyan állapotban voltam, mintha valami méreggel birkozna a gyenge szervezetem. Valóban meg is voltam mérgezve. Jack London egy életen át birkózik John Barleycő nevű barátjával. Az vagyok, írja. Voltam, nem vagyok, sosem voltam. Minden esetre akkor vagyok a legkevésbé a barátja, amikor velem van, és a legjobb barátjának látszom. Ő a hazugok királya, a legbátrabb igazmondó. A legfelségesebb társaság, mintha az istenekkel volna együtt az ember. Világos látomásokat sugal, és zavaros álmokat. Ellensége az életnek, és tanítómestere az élet látókörén túleső bölcsességnek. Véreskezű gyilkos. Megöli az ifjúságot. A könyv óriási szenzációnak számít, mert ebben az Amerika leghíresebb írójának számító London meglepő nyíltsággal tárja fel az alkoholizmussal vívott párbaja történetét. Csak kevesen tudják, hogy egy számtalanszor elhangzott, de soha be nem váltott ígéret terméke. Egy baltimori rettenetes ivászat után, amely abban csúcsosodott, hogy London leborotvált a fejét, Charmian, a feleség bejelenti, hogy nem bírja tovább. Mire London rémítő bűntudattal mindent megígér, és leül írni. 37 éves. Még 3 éve marad az 5 éves korában elkezdett viaskodásra, John Barleycónnal. Tizedikén a kaliforniai Death Valley-ben mérik a dokumentáltan mindeddig legmagasabb hőmérsékletet, 56,7 Celsius fokot. A levegő telítve pszichológiával és transzcendenciával. Olaszországban Giorgio de Chirico megfesti első igazi metafizikus tájképét, Guillaume Apollinaire elnevezése. Címe Piazza d'Italia. Témája az üresség. Chirico sokáig Münchenben tanult, képén a sárgára festett házak és a széles utca arra utalnak, hogy ennek a Görögországban született fura festőnek Münchenben költözött be a metafizika művészetébe. És általa vált Leo von Klenze klasszicista építészete a modern művészet részévé. Festőnk a müncheni Várkert és a Wittelsbacher Platz közötti utcarészt festette meg. Chirico példaképei a képzőművészetben Böcklin és Klinger, a filozófiában Schopenhauer és Nietzsche. A művészetet a modern filozófusok és költők szabadították fel. Először Schopenhauer és Nietzsche írtak az élet értelmetlenségéről, és ők tanítottak meg arra is, hogy ez az értelmetlenség hogyan lényegíthető át művészetté. A legjobb új művészek olyan filozófusok, akik legyőzték a filozófiát. A londoni Times tudósítása szerint Ferenc Ferdinánd, osztrák-magyar trónörökös, duzzogva visszahúzódott Konopisti kastélyába, és ott egész nap a gyerekszoba padlóján fetreng. Sőt, látogatóinak is megparancsolja, hogy térdeljenek le, és segítsenek kiépíteni játékvasút pályáját. A császár állítólag már régóta figyelteti két lakály egyenruhába bújtatott pszichológussal. Ferenc Ferdinánd egész nyarát elrejtett kastélyában tölti, mert elege lett az udvar gyalászkodásaiból. Főleg felesége, Kotek Zsófia grófnő miatt becsmérlik. A császár makacsul visszautasította, hogy a grófnő családját a Habsburgokkal azonos rangúnak elismert főnemesi családok sorába emelje. Hosszú vonakodás után is csak morganatikus házasság megkötését engedélyezte unokaöccsének, és ezt is csak olyan korlátozások mellett, hogy Kotek Zsófia a trónörökös feleségeként nem viselheti a jövendő császárné címet, csak a jövendő császár feleségét. A császár feltételei között szerepel az is, hogy a házasságból születendő gyerekeknek a von Hohenberg családnevet kell viselniük, és ki lesznek zárva a trónöröklésből. Ferenc Ferdinánd, akit Bécsben hirtelen haragú, ellenőrizhetetlen politikusként ismernek, magánéletében szeretetteljes férj és példás családapa. Órák hosszát játékvasutozik három gyerekével, és a kertben megtanítja nekik az összes virág nevét. Eközben Csíkban Mátray Ferenc Béla a felnőtt vasutakon uralkodó állapotokról panaszkodik. Csak utazzunk egy hosszabb vonalú gyors vonaton. Mizerábilis állapotok uralkodnak. Egyetlen kocsiban sokszor úgy agyon vannak zsúfolva az utasok, hogy nem csak kényelemről, de még életbiztonságukról sem lehet szó. Vagy nem a közönség életbiztonsága elleni merénylet az, ami időn elhasznált levegőben, egymás nyakán, podgyászok közé ékelve, kénytelenek vagyunk sokszor egész napon át drága pénzünkön a vasút áldásait élvezni? Az ilyen túlzsúfolt vonatot kísérő kalauz ideges, és nem ritkán goromba az utazó közönséggel. Mert az örökös robot nem csoda, ha ilyenné teszi. A közönség minimális követeléseinek nem akar, mert nem is tudhat eleget tenni. Így van ez a többi kevésbé az állomásokon is. Űzik, hajtják az embereket, akik kénytelenek ide-oda kapkodni. Nincs idő a józa megfontolásra, egyik felelősség a másik után, úgyhogy nem ritkán csak a merő véletlen az, ami a bajokat elhárítja. A civilizáció vívmányai és a stressz. Úgy látszik, áldás és átok már akkor kezdtek egymásba fonódni. Picasso sokat betegeskedik. Évá Guel ápolja, akit valójában Marcel Humbertnek hívnak. De előző évben Picassoék Szorgban, Brachékkal nyaraltak, és mivel a festő kolléga nejét is Marcelnak hívták, Picasso átkeresztelte második élettársát Évának. Szóval az új sütetű Éva július 22-én bizakodóan írja Gertrude Steinnak. Pablo csak nem egészséges. Már minden délután fel kell az ágyából néhány órára. Ön Rimatis naponta érdeklődik, hogy léte felül. Ma is meglátogatott, hozott Pablónak egy csokor virágot, és egész délután együtt ücsörögtünk. Bauer Herbert, aki ez évben keresztelkedett ki és magyarosította nevét Balázs Bélára, július 11-én levelet ír Lukácsnak. Kedves Gyuri, elhatároztuk, hogy elmegyünk Levantóba, ha tudnélik, te is jössz. Tudod, ki lesz még ott? Léna, szegény kis némber, azt írja beteg, vérthányi Svájcba készül. Azt írtuk neki tekintettel a kis útra, hogy jöjjön ő is Levantóba. Nagyon örülök ennek. Ha még Léna is ott lesz, az már a tisztességes emberek világa lesz, és vagy három hétre hamis boldog életperspektívát ad majd nekünk. Viszontlátásig, Herbert! Engem hivatalosan már Balázs Bélának hívnak. Léna, Jelena Andrejevna Grabenko temperamentumos nőszemély. Az 1905-ös Narodnyik mozgalom egyik terrorista csoportjának volt a tagja, aki állítólag egyszer kölcsönkért egy csecsemőt, hogy a pólyába rejtve biztonságban szállíthasson el egy bombát a rendeltetési helyére. Mint ha Adi novellájának hősét az orosz forradalomlányt látnánk, már ahogyan a század elő magyar értelmisége elképzelte az orosz forradalmárokat. Kereste a hivatást, az elfoglaltatást, a célt. Orosz leány volt, s könnyen találta meg. A kiontott vér, a bomlás, a milliók boldogítása. Robert Musil viszont mag egészséges, de újra betegállományba helyezik. Július 28-án Pötz doktor megint szakvéleményt ír, és javasolja, hogy súlyos neuraszténiája miatt újabb fél évre mentsék fel a könyvtári szolgálat alól. Az egyetem gyanakodni kezd, és az állítólagos beteget Blanka doktor hatósági orvoshoz utasítja, aki viszont egyetért kollégája diagnózisával. Neuraszténia a szív részességével. Lehetne találóbban diagnosztizálni Musilt és az őt körülvevő világot? Oswald Spengler, ha éppen nem a nyugat alkonyán dolgozik, a nőkről panaszkodik. A nőkkel való szellemi érintkezést csak apró adagokban vagyok képes elviselni. Főleg, ha a lány olyan korlátolt, mint egy feminista, vagy olyan ízetlen, mint egy művésznő. Csíkszeredában 60 koronáért eladó egy galambnagyságú, szabadon járó, végtelenül szelíd Amazon papagáj, kék homlokú, szárnyain piros szegéllyel. És beszél. Mondja, hogy Lora, Loritas, Belor, Becuka, Papa, Mama, Frater, hol vagy? Továbbá érthetetlen nyelven énekel, fütyül, ugat, stb. Ugyanott több valódi harci kanári tenyészképes hím és nőstény elutazás miatt eladó. Cím a kiadó hivatalban. Csak tudnám, kik ezek a harci kanárik. Tanástalanságomban fiaimhoz fordulok, akik azonnal rávágják. Hát az Angry Birds dédapjai. Értem. A Triesti Via Donato Bramanti 4 alatt Nora Barclay hüledezve olvassa a nevére érkezett szigorú hangú felszólítást. Ha azonnal nem egyenlíti ki egy bizonyos szállítmány fuvardíját, komoly következményekkel számolhat, további kiadásokkal és kellemetlenségekkel. A Joyce család portréinak szállítási költségeiről van szó. Emlékszünk, férje valamikor márciusban aggatta fel őket a lakás falaira. Hitelezőivel szemben Joyce-nak nincsenek skrupulusai. Ha a szükség úgy hozta, kérdezetlenül feleségét is eladósítja. Szabó Dezső a magyar protestantizmusról dühöng a nyugatban, de biztonságból már a címhez fűzött lábjegyzetben megvédi házigazdáit. Egy cikket egy 300 éve keresztül kasul kálvinista család fiat írja. Érdességeiért nem a nyugatot kell szídni. A nyugat páratlan elfogulatlanságával szívesen adna teret ellenkező véleménynek is. A protestantizmusról szólva elsősorban a kálvinista felekezet áll szemem előtt, melynek dolgait legjobban ismerem, s mely a magyar életre a legfontosabb. Akkor jöjjön az egyik érdesség. Magyarország egy valahol levő kisvárosában hetekkel előre nagy hűhóval hirdették egy kálvinista püspök jövetelét. Hogy fényes kísérettel fog jönni, hogy minden testületnek deputációval kell fogadni, hogy kell 4 lovas hintó, diadalkapu, fehérruhás szüzek, 5 koronás banket, szóval olyan nagy legyen a cécó, mintha a katolikus püspök jönne. És hogy vasárnap maga a püspök fog a templomban igét harmatozni a híveknek. A sallangos program megvalósult. Szóvilágok, sablonos bibliai frázisok, teleszájú puff-puff mondatok. Vasárnap a zsúfolt templomban 800-900 lélek tátogatott lelki tartalom után. Milyen vigasztalást, milyen irányítást kapnak a modern élet sokfelé bolyongásában? És megárad a szokott kálvinista frázisok zuhataga. Hogy milyen nagy fene Isten az Úristen. Hogy milyen nagy a kiterjesztett erősség, milyen fényes a nap, és milyen sötét a sötétség. Hogy a szeráfok sem tudnak Isten arcába nézni, hogy a tengerben sok a víz, és a rendes bibliai citátumok zúgó szélnek zendülésében nagy vagy uram a nagyokban, stb. Azután a haladás és világosság pöfetegei közé beikelve, hogy küzdeni kell a nyugat romboló áramai ellen. A magyar kálvinistáknak szerencséje volt Szabó Dezsővel. Kutakodásaim sajnos eredménytelennek bizonyultak. Nem sikerült hasonló, a katolikus egyházat bíráló korabeli cikket felkutatnom. Egy pár száz éve keresztül kasul katolikus család fiatollából. Pedig az sem volt jobb a Deákné básznánál. Ferenc József belekarol Katarina srát asszonságba, és napestig Bád is véghetetlen sétányait róják. Bád is a császár örökös nyaralóhelye, Katarina srát a császár örökös kísérőnője. Már akkor is az volt, amikor Sziszi még élt. De a császár akarata szerint soha nem lett a szeretője. Ferenc József egyedül tölti az éjszakákat, hogy reggel 7-kor átmenjen a Felicitas villába, ahol a nála 30 évvel fiatalabb egykori színésznő várja habos kávéval és kaláccsal. Reggeli után a császár elvegyül a fürdő vendégek között. Kevesen ismerik fel, mert szabadsága idején soha nem viseli az érdemrendjeit. Testőrökre nincs szüksége. Úgy fest, mint egy hajlott hátú, nyugdíjazott katonatiszt. Nagyon szereti, ha közönséges halandónak nézik. És császári szabad idejében megejtően hétköznapi leveleket ír barátnőjének. Nagyságos asszonyom! Ma reggel kézhez kaptam 12-én keltezett kedves és hosszú levelét, amit melegen és szívből köszönök. A benne megfogalmazott gondolatok határtalanul boldoggá tettek, és ha nem tudnám, hogy ön mindig őszinte hozzám, nehezen tudnék hinni sorainak, főleg ha tükörbe nézve megpillantom öreg, ráncos ábrázatomat. A bolgár királynak jóval súlyosabb gondjai vannak. Július 3-ára a macedon területek miatti szerb-bolgár vita annyira kiéleződik, hogy Szerbia hadat üzen és maga mellé állítja a törököket, a görögöket és a románokat. A második balkáni háború rohamléptekkel közeledik. Bád isben egymást érik a vészjósló táviratok. De a császár már unja ezt az izgága balkáni bagást. Inkább átmegy Katarinához, a változatosság kedvéért egy teára. A közelgő veszedelemre a csikiak is felfigyelnek. Igazán meddő nyarunk van, kezdi vezércikkét a névtelen újságíró, melyben reményeink meghalnak, és valami fásult közöny fog karjai közé, ami talán minden bajnak az okozója, a balkáni veszedelem tovább tart. Az egymással szövetkezett államok most már a koncon, ami előre volt látható, összevesztek és a töröktől elfoglalt vitás területeken folyik a vér. De a mi vérünk is folyik. És ha csak csendes nézői is vagyunk a háborúnak, azért gazdasági veszedelmét szörnyen érezzük. Máskor a nyárnak ezen a táján már megvolt az aratás bilansza, és a pénzintézetek megnyitották az olcsó hitelzsilipeit. Most még azok a hitelintézetek is zsilipet zárnak, amelyek eddig, ha bár vékonyan, a hitelek némi kis erecskéjét áteresztették. Semmiféle vállalkozás nem lendülhet fel abból az okból, mert semmire nincsen pénz. Rilke rövid látogatást tesz Berlinbe, és megnézi az Amenophis fejet. Egy csoda. Nem tudok más mondani, írja izgatottan Lou Andreas Salomé-nak. A Tell el Amarnai leletek az egész várost lázba hozzák. A Berlinért tágéblát szerint. Amenofis szobrásza a legvakmerőbb moderneken is túltesz. Futuristák, hajtsatok fejet előtte! A legnagyobb csoda negyedik Amenofis szépséges feleségének, Nefertitinek a portréja egyelőre a múzeum pincéjében lapul, gondosan becsomagolva. A kiállítás rendezői tartanak tőle, hogy a túl nagy visszhangra Egyiptom is felfigyelne, és azonnal visszakövetelné tulajdonképpen jogos jussát. Nefertiti a raktárba marad. Aki évezredeket pihent az egyiptomi földben, annak nem számít néhány év, hogy a világ újból a lábai előtt heverjen. Dr. Éltes, aki otthon a moziban bizonyára látta már a Titanic világkatasztrófáját, 1300 méter hosszú, folytatja a Német Birodalom felfedezését. Hamburgból írja. Éppen indulás előtt állott a külső kikötőben a Hamburg-Amerika línia tulajdonát képező és az elsüllyedt Titanichoz teljesen hasonló Kaiserin August Victoria, mely már külsőleg is bámulatba ejti a szemlélőt. Hossza 236 méter, legalábbis 100 méter magasan kiáll a vízből, és 30 méter mélyen jár. Ez a legmodernebb és legnagyobb személyszállító hajókolosszus, melyhez hasonló mindössze egy-néhány van, alig egy pár éve tengerre bocsátva. Berendezése az emberi technika tökéletessége, mely mindent nyújt, mint a tengeren egy ilyen úszószigeten egyáltalában el lehet érni. Pazarlakosztályai vannak, uralkodók, milliómosok, hercegek számára, melyhez méltó az ára is, mennyiben egy ilyen két-három szobás, fürdő téli kertből álló lakosztályért Hamburgtól New Yorkig csekély 5000 márkát kell fizetni. Bútorzata és egyéb berendezése fejedelmi előkelőségről tanúskodnak. Úgyhogy a szerencsés utas, ki így összeget fizethet, nem kénytelen nélkülözni a szárazon megszokott kényelmét és szórakozásait. A vékony pénzű utasok kényelme is kitűnően van biztosítva, mert az óriási hajó szalonokkal, koncerttermekkel, állandó zenekarral rendelkezik, és a szobák zongorákkal is fel vannak szerelve. A milliómosok saját konyhájukat szokták vinni, evőeszközöket, színaranyból a társaságat, melyeket azonban, mint a konferencié mondta, nem szabad az utasoknak magukkal vinni. A hajón 250-50 szemét fogadó mentőcsónak van, melyek katasztrófánál megmenthetik a hajó utasait, mielőbb az elsüllyed. A Titanicon éppen az volt a legnagyobb baj, hogy alig 20 mentőcsónakkal rendelkezett, mi talán annak tudható be, hogy nem is gondoltak egy ilyen úszósziget bekövetkezhető katasztrófájáról. A hajón a tűzbiztonság elleni védekezés is a legtökéletesebb és legmodernebb. Ha léket kap a hajó, hatalmas elzáró készülékek biztosítják az elsüllyedés ellen, mely a Titanicon ki nem derített okokból elromlott volt. A hajótest legfelső részén van a szikratávíró, mely állandó összekötetést tart fenn a világgal, és ha szükséges, mérföldekről hívja segélyre a hajókat, mint tette ezt a Titanic, mikor a Kárpátia megértvén a veszélyt, még elég gyorsan érkezett a katasztrófa színhelyére, hol a Titanic 1800 utasa közül a mentőcsónakokban küszködő megmaradt 700 utast idejekorán megmentette. A Kaiserin August Victoriát maga névadója, vagyis a császárné indítja első útjára. Előttünk a kép. Az óriási, szürke hajótestnek csapódó parányi, szétrobbanó pezsgősüveg, utána a madárpiszoknyi fehér habzás. Férje ura, második Vilmos valahányszor egy-egy vadászat alkalmával megszáll szeretőjénél, Görz grófnénál, álmatlan éjszakáin rosszon diákként zsebkésével apró csatahajókat rondít a kastély évszázados faburkolatába. Az első világháború után hajónkra a számtalan békebeli ikon sorsa vár. Háborús jóvátételi szolgáltatásként az angolok kezére jut, eleinte amerikai katonákat szállít haza, később átkeresztelik Empress of Scotlandra, de ettől sem lesz gazdaságosabb az üzemeltetése. Hol vannak azok a régi, békebeli idők? Úgyhogy végül szétszedésre, szétszínzálásra megvásárolja a Blighty Hughes Bolkov & Co. cég. Maga a hajótest már érdektelen, de a bútorzat még mindig nagy értéket képvisel. Sok érdeklődő vevő érkezik. Végig sétálják a romos, valamikor pazar lakosztályokat, óriási hajószalonokat, és néhai koncerttermeket. Aztán visszavonulnak számolni, vesztükre, mert a hajón hamarosan tűzült ki, és az a 100 tűzoltó, akiket állítólag bevetettek, sem tud erőt vetni rajta. Igaz is. Vesszen, ami a múlté. De akkor már 1930. decemberét írjuk. Ki emlékszik még a császárné szétrobbanó peskős üvegére? Budapesten a jócskán konzervatív, nyugatellenes kisfaludi társaság első alkalommal osztja ki a Gregusz jutalmat. Fenyő Miksától tudjuk, hogy Gregusz Ágost, aki a kisfaludi társaságnak valamilyen funkcionáriusa volt, nagyobb summa pénzt hagyományozott azzal a feltétellel, hogy ennek a kamatait a társaság a legjobb kritikai dolgozat jutalmazására fordítsa. Az idén Angyal Dávid volt a bírálóbizottság előadója, aki azt javallotta, hogy a Gregusz jutalommal a legnagyobb magyar kritikusnak, Gyulai Pálnak emlékét tiszteljék meg. Ez ellen a javaslat ellen a kisfaludi társaságnak elvi kifogásai voltak. Élő kritikus mellett döntöttek, kimondván, hogy a pálma Angyal Dávidot illeti meg. Az előadói dolgozatért, mely remekbe készült, és Gyulai Pálról írt emlékbeszédért, mely ha lehet, még remekebbe készült. A Kulturkampf javában dúl, és mint mindig, a csókosok nyerik el méltó jutalmukat. Frank Wedekind Rómába utazik, hogy egyedül lehessen és kipihenje a Lulu körül támadt zűrzavart. A dráma nymphomániás hősnője szétdúlta a férfiak világát, pusztulásba kergette őket, és ez még a müncheni cenzurának is sok volt. A darabot betiltották. Wedekind sejti, hogy Luluval megteremtette a 20. század egyik új hősnőjét, de Rómában a múlt hőseivel vigasztalódik. Olvasmányai Goethe, itáliai utazása és Burkhardt a reneszánsz Itáliában. Feleségének írja. A legszebb, amit mindeddig átéltem, a Monte Palatino romjai közötti sétán volt. Róma teljesen megfelel céljaimnak, álmatag város, színház és varieté nélkül. Ha majd szórakozni akarunk, legjobb lesz, ha Párizsba utazunk, mert az a világ legszebb városa. Utána jön Róma, és aztán nyomában azonnal München. Móriczék is nyaralnak. A legnagyobb melegben végigjárják Veronát, Páduát, Fiumét. Babicsal Velencében találkoznak, és együtt mennek a Gártátóhoz. Móricz nagy élvezettel mókázik a kissé életidegen, humorérzékkel szerényen megáldott költővel. Már Velencében elkezdi. Én már régen utálom a könyveket. Miért, Zsiga? Rájöttem, hogy a legjobb könyvben is csak jól vagy nem jól kapom meg annak a vízképét, amit az életben abszolút tisztán foghatok el. Azért nem szabad a valóságos élettel foglalkozni, csak az irodalommal, mert az irodalomnak éppen az a rendeltetése, hogy a tökéletes értelmet fejezze ki. Mihelyt művészileg van kifejezve, már el is van rontva. Mit mondjon egy literátor erre a vadságra? Babics kényszeredetten mosolyog, mire Móricz még szilajabbul. Én arra volnék büszke, ha úgy írok, hogy a figurát, aki megszólal a tollam alatt, az összes tudományok ugyanúgy vehetnék vizsgálata alá, mint valóságos élőlényt. Itt van például ez a Velence. Tele van szegény emberekkel. Itt ülnek, egész napon át köpködnek a hidakon a tengerbe. Elfogott a vágy, hogy megértsem őket, és megmondják, mit várnak a jövőtől. A jövőről nemigen mondhatnak semmit. A múltról annál többet. S igen szépen, kontrázik önérzetesen Babics. Mit érdekel engem, hogy milyen szavakkal, milyen formában mondják el a múltat? Azt szeretném tudni, az a legnagyobb kérdés a világon. Az egész tömeg, az emberiség hogyan válik egyformán szabaddá, gazdaggá és művelté? Játssza meg a Néptribunt, Móricz. A gazdagság, a kultúra, önuralom, sápad el Babics. Könnyű megérteni, ha azt mondom. A szegény mindig kiabál, a gazdag ember pedig csendesen élvez. Én kiabálok, veri a mellét Móricz. Új ember vagyok, újat akarok kiabálni, mire Babics enerváltan. Honnan tudod, hogy új, amit mondasz? Ahhoz, hogy egy ember tudja, mi az új, az egész múltat, az összes előzményt ismernie kell. akkor el kell olvasnod a világ minden könyvét, és avval elvesztegeted az életedet. Mire öreg leszel, még több lesz, amit nem olvastál, és nem is olvashatsz el soha. Én meg csak újat hozhatok, mert nem ismerek semmit a régiből. Én csak az életből kaphatok benyomást. Ha megérzem, hogy irodalom, amit velem közül az élet, azt már ki is vágtam magamból, és a kutyáknak vetettem. Csapkodja kacagba combját Móricz. Janka, e baráti évődés egyetlen szem és fültanúja, összevonja szemöldökét, és rosszallóan elfordul hahotázó órától. Babicsot nézi, akivel megértik egymást, akit szeret, és akivel életre szóló barátságot kötnek ott, a Gárdatónál. Babics zavarát palástolva halkan felnevet, szeme a távolba réved az Alpok felé. Öregebb volt nálam, 4 évvel fiatalabb, 4000 kötettel öregebb. Írja Babics halálakor Móricz. Pedig ő maga is rengeteget olvasott világ életében. Csíkiakat is fenyegető nagy veszedelem előhírnöke, egy meg nem nevezett részvénytársaság vezérigazgatója, aki bukaresti látogatása alkalmával izgalmas napokat élt át a román metropoliszban, és így számol be élményeiről a csikilapokban. A házak falán, az épülő paloták állványain és a villamos kocsikon mindenütt óriási plakátok. Urrá, rözboj! Éljen a háború! Az építkezéseket beszüntették. A hadsereg rengeteg lovat rekvirált, úgyhogy a fiákerek egy lóval járnak. A lapok csaknem minden 2 órában rendkívüli kiadásban jelennek meg. A monarchia ellen izgatnak, s azzal szédítik a felzaklatott embereket, hogy Románia csak ízelítőnek falja fel Bulgáriát. Azután Károly király dicsőséges hadserege Magyarországra vonul, Gyulafehérvárig visszafoglalja Transzilvániát. Büszkén hirdetik, hogy 400 000 katona áll hadisorban, s 5-ször ennyit parancsolhat fegyverbe a király. A szeszes italok árusítását az egész városban betiltották. A tilalom azonban az idegenekre nem vonatkozik, kivéve a bolgárokat és a magyar meg osztrák alattvalókat, akiktől nem csak a szeszt, de még az ivóvizet is elvonnák. Egy magyar iparos, aki 20 éve él Bukarestben, fájdalmasan panaszkodott. Ha a házamat fel tudnám venni a hátamra, menekülnék, mert irtózatos a helyzetünk. Nem tudjuk, mi virrad ránk holnap. És rémes a drágaság. Az élelmiszerekkel hallatlan uzsorát űznek, s a hatóság tűri. Oszkár Kokoská Bécsben hivatalosan is bejelenti házasságkötési szándékát Alma Mahlerrel. Július 19-ére tűzi ki az eseményt a Döblini városházában, mert abban a kerületben laknak a menyasszony szülei. Kokoská jövendőbeli apósától annak rendje és módja szerint megkéri az asszony kezét, Karl Molnak nincs ellenvetése. Alma csak 4-én szerez tudomást Kokoská terveiről, mire bepánikol, összecsomagol, Franceszbádba akar menekülni. A festő üldözőbe veszi. El is kapja az állomás peronján, és addig ordítózik, amíg Alma le nem húzza a vagonablakot. Erre Kokoská betolja egyik önarcképét azzal, hogy akassza fel a szállodai szobájába, és ne merészelje más férfival szóba állni. Alig indul el a vonat, Kokoská már is írja a levelet. Álmili, nagyon kérlek, vigyázz magadra, mert ott a férfiak bikákként fognak koslatni körülötted. Majd. Miért kacagtál, amikor azt kívántam neked, hogy gyógyulj meg? Még annyi kérdésem lett volna, de te elrobogtál a vonattal. Vajon miért kacagott Alma? Egyesek szerint azért, mert kapcsolatuk józan a perceiben megérezte, hogy ők ketten sohasem gyógyulhatnak ki ebből a beteges szerelemből. 2 nap múlva érkezik Kokoská újabb levele. Számomra rettentően kellemetlen, ha például arra gondolok, hogy valamelyik csirkefogó orvos megtapogatott, vagy egy szobalány Halloweenben lát az ágyban. Álmá elviseli ezeket a leveleket. Ki tudja, talán még élvezi is őket, de azt válaszolja, hogy csak az igazán nagy mű befejezése után hajlandó visszatérni Bécsbe. Erre Kokoschka Franceszbádba terem, de Álmá nincs a szobájában, és a festő önarcképe sincs kiakasztva, ahogy megparancsolta. Magából kikelve fogadja a sétájáról hazatérő menyasszonyát, ordít, mellét verve lemondja az esküvőt, és a következő vonattal visszautazik Bécsbe. Kokoschka izzadság szaga még ki sem szellőzött a szobából, Álmá már is levelet ír Berlinbe. Ki szeretné puhatolni, hogyan áll a színája Walter Gropiusnál, komoly és szigorú szeretőjénél, aki nem jelentkezett nála, mióta tavasszal összeomlott Álmá és Kokoschka kettős portréja előtt a berlini Secession kiállításon. Talán férjhez megyek lelki bizalmasomhoz, Oszkár Kokoschkához, de a te veled összekötő kapocs akkor is örökkön örökké megmarad. Írd meg, élsz-e még, s hogy élni való-e az életed? Álmá. A hónap végén Pesten Balázs Béla Adi barátságát keresi. Gyakran találkozunk. Sokat vagyunk együtt. Megbízhatatlan és kiszámíthatatlan higany lélekű. Én még asszonnyal sem kerülök össze ebből a fajtából valóval. De csillogó, bőrön áttetsző lüktetése vérnek, szívnek. Minden fék nélkül szabadon eresztett temperamentum és idegélet, akinek csak egyetlen, titkosan józan, legbelső igazítója van. Az emberek tetszése, sikerének érdeke is pénz, pénz, pénz. Mert magával, testével nem spórol. Érthetetlen és hihetetlen, hogy még a világon van. Az ember nem bízza rá a titkát életét, de vegetatív, az idegeknek is van vegetációjuk, gyönyörűség együtt lenni vele. Szóval összeparátkoztunk, jegyzi fel naplójában. Szomorú júliusi hír a csiki konzervatívoknak. Folyó hó 16-án városunk egyik legrégibb kávéháza, a központi kávéház, megszűnt. A régi, jó időkben ez volt a legelső úgynevezett modern berendezésű kávéház városunkban. Azóta azonban modernebb, a mai kor igényeinek megfelelőbb kávéházak keletkeztek nálunk is. A központi kávéház nem tudva haladni a korral, utóbb már tisztán éjjeli kávéházzá alakult át. Szép lány, pezsgő és kártya volt az, amire az üzletét fektette. Természetesen ilyen cél mellett sokáig nem tarthatta magát, mígben most elkövetkezett a végzete, és megszűnt tovább létezni. Mint értesültünk, a kávéház helyére Nagy Ferenc törekvő fiatal kereskedők üzlete kerül. Húzd rá, cigány! Megittad az árát!